Istentől, ami mennyei atyánktól, és az ő egyszülött szent fiától, ami úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen.
Drága Jézusunk, egyedüli Krisztusunk, Te valóban szelíden szólsz, és valóban mindig kopogtatsz mi nálunk. Valóban keresel bennünket, és meg is találsz minket, és oly sokszor szégyenkezekkel rátekintsünk, hogy hogyan találsz meg minket. Hiszen Te figyelmeztettél, hogy úgy jössz vissza, mint a tolvaj, és mégis ehhez képest a Te mennyi drága lelked mindig jelen van. És mindig, amikor rajta kapjuk magunkat, hogy ismét nem a Te utadon járunk, hogy ismét nem világosságban járunk, hogy nem érezzük a Te lelkednek nyomát, nem érezzük a Te jelenlétednek a pecsétjét, nem érezzük azt a bélyeget, mely mindenek felé emel bennünket, akkor elhagyatva vagyunk és gyámoltalanok. Drága Jézusunk, tekints hát most a mi szívünkre. Jöjj! Ne csak zörges, hanem nyiss is be. Hívunk téged, mint testvért, hívunk téged, mint barátod. Hívunk téged, mint a mi Urunkat, Mesterünket, de mindenek felett hívunk téged, mint azt, aki odaáldozta magát értünk. Azt, aki lemondott mindenről, hogy nekünk mindenünk meglehessen. Hogy mi valóban egységben, békében tudjunk élni. Ne szavak és gondolatok rabjaiként. Ne eszmék és korok divatjában ússzunk, hanem a Te lelkedben, a Te örömödben, a Te általad hozott dicsőségben. Így kérünk most, tekints ránk, és simíts ki bennünket, csendesíts el minket. Nyugosztal meg a mi szívünket igazán, teljesen egészen. Legyél Te jelen, a Te igédben és a mi szívünkben, hogy Te tőled magadhoz érjen a szó, és ezáltal így legyünk egyek mindahányan. Hallgass meg hát bennünket. Drága szabadítónk, üdvözítünk, mert igen nagy rád a vágyásunk. Amen. Drága testvérek, János első levelét folytatjuk tovább, ahogy kezdtük a múlt héten. János első levelének első fejezetét olvasom. Az első fejezet 5. versszakától a fejezet végéig, a 10. versszakig, 5 versszakból olvasom Istennek igéjét, ahogy azt János apostol tolmácsolja nekünk. Hallgassunk rá keresztény alázattal és odafigyeléssel. Ez pedig az az üzenet, amelyet tőle hallottunk és hirdetünk nektek, hogy az Isten világosság. És nincs benne semmi sötétség. Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és a sötétségben járunk, akkor hazudunk. És nem cselekesszük az igazságot. Ha pedig a világosságban járunk, ahogyan ő maga a világosságban van, akkor közösségünk van egymással, és Jézusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincs meg bennünk az igazság. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. Ha azt mondjuk, hogy nem vagyunk bűnösök, hazuggá tesszük őt, és nincs meg bennünk az ő igéje. Drága testvérek, akik itt voltatok a múlt héten, azt hallhattátok, hogy János hogyan kezdi el az ő levelét, és egy-két szóval hagyj elevenítsük fel az akkor hallottakat. János úgy beszél, mint egy tanú. Nem úgy, mint egy kitanult prédikátor, nem úgy beszél, mint aki hallott valamit valahonnan, és utána azt továbbadja. Nem úgy beszél, mint akinek vizsgáznia kellett volna valaha, vagy akinek az igazat megvalva túl sok szentírást kellett volna, hogy olvasson, hanem sokkal inkább János azzal az egyszerűséggel beszél, ami egy kétkezi munkásnak a sajátja, azzal az őszintességgel beszél, ami a gyermekségnek a sajátja, és ebben az őszintességben és egyenességben tud olyat mondani, ami egyszerűen igaz. Nem nagy dolgot akar mondani János, nem úgy akar nagy dolgot mondani, hogy van sok-sok kicsi a világon, és nem úgy akar közölni velünk valamit, mint hogyha az eddigi tudásunk nekünk hiányos lenne, és még oda kell illeszteni valamit mellé, hogy a kép az teljes legyen és egész, hanem János az egyedüli fontos dolgról beszél, az élet igéről. És ezt úgy mondja el, mint amit hallott, amit látott, amit megfigyelt, amit megtapintott, azt mondja. Na már most ugye Krisztusról beszél, Jézus Krisztusról beszél, aki bármennyire felfoghatatlan nekünk, sőt, bármennyire is megragadhatatlan mi számunkra, ugyanis az értelmünk az egy olyan furcsa állat, ami a bukásban megromlott, és amikor olvasgattam ezt az igét, akkor eszembe jutott Ágoston, Szent Ágostonnak a szabad akaratról mondott véleménye, hogy mennyire vagyunk szabadok, illetve mennyire vagyunk kötöttek, mennyire vagyunk bukottak, és mennyire vagyunk képesek arra, hogy felismerjük az Istennek az igéjét, és mennyire vagyunk képesek arra, hogy elhiggyük azt, amiről beszél. És az értelemnek hát nem akarom kimondani egy csúnyas szó, de mégis annyira nem csak, talán szajhasságáról is beszél, hogy a mi értelmünk az mindig olyan, hogy nem az egyetlen nagy és egyetlen fontos dologról szól, ami viszonyítás nélküli, mert a Krisztussal mindig az volt a gond, hogy nem illeszkedett bele semmiféle rendszerbe, semmiféle gondolatmenetbe, semmiféle kitalált szokásokba nem illeszkedett bele, hanem a saját maga jogán hirdette az Istennek jókedvét és a jóhírét és annak esztendejét, a bűnbocsánat esztendejét. Na most a mi értelmünk ezzel szemben állandóan próbál kötni valamit valamihez. Próbálunk kötni, mint keresztények, próbálunk kötni, mint felnőttek, próbálunk kötni, mint fiatalok, és ezt zúzza széllyel gyakorlatilag nemes egyszerűséggel János. Amikor olvassuk az igéjét, és olvassuk az ő beszédét, és az ő levelét, ugyanis János azt mondja, hogy amiről ő beszél, az olyannyira kézzel fogható, mint alattunk a szék. Olyannyira egyértelmű, mint az ebéd, amit megáldottunk a mai nap folyamán, olyannyira egyértelmű ez, mint ahogy ti hallottok most engem beszélni, ahogy a ti szemeitek most nyitva vannak és látnak, amit figyeltek és amit kezétekkel tapintotok, legyen az éppen a homlokotok vagy a másik kezetek. És János ezt mondja. Ez azért, múltkor már beszéltünk arról, hogy Jánosnak a látása az más, mint a másik három evangéliumnak a látása. A másik három evangéliumot úgy szokták mondani, ezt föl is írt a múltkor a táblát, hogy szinoptikus vagy szünoptikus, együtt látó evangéliumok, nagyon hasonló terminológiával, szóhasználattal, nagyon hasonló, könnyen egymáshoz köthető rendben fejtik ki a mondandókat. János ezzel szemben teljesen máshogy beszél. Arról is beszéltünk, hogy Jánosnál van az, amikor a Krisztusnak a dicsősége elrejtezik. Nem beszél a nagy dolgokról, mármint nem nyíltan. A Krisztus dicsősége János evangéliumában folyamatosan leplek, fátlak és különféle takarók mögött van. Mégis az, ami kijön belőle, az mégis valamiért közvetlenebbnek érezhető, egyenesen a szívhez szól. Ahogy az énekünk szólt, hogy szólsz, s a szívhez a szó szelíden ír, akkor János evangéliumában megtalálhatjuk, hogyha erről gondolkozunk, azt, amikor a szeretetről beszél Krisztus, hogy mi az igazi nagy szeretet, amikor valaki az életét adja a barátaiért, sehol máshol ezt nem találjuk meg. János evangéliumban olvashatunk arról, hogy a másiknak lábat mos, és a vacsora az el van intézve két mondatban. A Jánosi evangéliumnak a túlnyomó része maga az odaáldozás, az a kézzel fogható, feláldozott élet a kereszten és az előtte való években, amiben János annyira belerendült és annyira belemélyedt, hogy felfakadtak ezek a szavak is, amiket most olvastunk. Gondolhatnánk arról, hogy már megint miről beszél az illető, hogy a lelkész ezt most hogyan akarja összekötni a jelenlévő igével, de ezeket azért tartottuk szükségesnek elmondani ismételten, mert a jánosi hozzáállás az egy rettentően alázatos hozzáállás, nem az értelemnek a kutatása, hanem a szív őszintesége. És ez a talán, ami legjobban hiányzik bennünk. Mi nagyon ki vagyunk művelve az észből, mi nagyon sokat olvasunk szentírás, mi nagyon sok prédikációt hallgattunk, nagyon szép gondolatmeneteket hallgattunk. Hát János nem ilyen. Úgyhogy a szentírás ismételten rácáfol a mi törekvésünkre, hogy mi próbáljuk megérteni az igét, ahelyett, hogy elfogadni próbálnánk az igét. A szentírás is benne János és által Krisztusnak a lelke ismételten, ami szépen felépített és díszítkedett, csinosítgatott, féltve óvott önbecsülésünket, nem széttöri, hanem egész egyszerűen túlnéz rajta. Belénk néz. Belénk lát. És üzenetet hirdet. Üzenetet, amit az élő igétől vett át és hirdet. És ez egy olyan üzenet, amit én merem állítani, hogy nem tudjuk felfogni. Én nem tudom felfogni, lehet, hogy közöttünk van olyan, aki fel tudja fogni, de egy ilyen üzenettel őszintén megmondom, a teológián egy professzort se hallottam, hogy ebből tudott volna kihozni valamit, hogy igazán a magyarázatokon túl. Azt mondja és azt hirdeti, hogy az Isten világosság, és nincs benne semmi sötétség. Amikor készültem az igére, kint voltam a délutáni napsütésben, és eszembe jutott ez. Kint ültem a szaletli alatt, éppen besütött még ez a téli nap, kevésbé melengető ámbátor, mégis elcsendesítő és pihenést enyhet adó sugarak tűztek be a szaletlinek a teteje alatt, és nagyon nyugodt és békés voltam. És sütött rám a nap, és ez visszhangzott a fejembe, hogy Isten világosság, és nincs benne semmi sötétség. Nem mondom, hogy valaha is képesek szavakba önteni ezt a tapasztalatot, vagy valaha is képes lennék így megfogalmazni, mint János, de akkor valami talán, hogyha mondhatom, megérintett. Nekünk nem világosságunk van, hanem én azt látom, hogy az életünk fölben nekünk fényeink vannak. Fényeink vannak, különféle színű fények vannak. Különféle fényel világít a mi életünkben a jó, amit szeretünk, és a rossz. Különféle fényel világít az, hogy amikor reggel felkelünk, amikor a saját testünket gondozzuk, amikor kimegyünk fogatmosni, amikor elindulunk a napba, akár munkába, akár már nyugdíjasan, végig gondoljuk a teendőinket, és ez az összes ilyen, ami szívünkben, ami lelkünkben, ami tudatunkban, ami értelmünkben, vagy nem is tudom, azt, amit élünk, amit tapasztunk, hogy vagyunk, ezek különféle fényekként világítanak. Nagyon könnyen jöhet egy másik fény. Hogyha például biciklivel megyünk, és jön egy autó, aki elhúz mellettünk 60 km/h, akkor hirtelen nagyon könnyen az a fény világítja be a mi szívünket, de nem világosság. Mi a különbség a fény és a világosság között? A világosság az tiszta. A fény az sokféle. A fények azok által inkább elvakítják az embert, hogyha a szemébe sütnek. A világosság pedig olyan, ami láthatóvá tesz mindent. Amikor János ilyet mond, hogy Isten világosság is nincs benne semmi sötétség, akkor nyilván valami olyasmit mond, ami nem olyan, ami majd egyszer valamikor megvalósul. Nem arról beszél, hogy vannak feltételei annak, hogy az Isten milyen. Nem arról beszél, hogy majd holnap után, vagy ezer évvel ezelőtt milyen volt, hanem kezdettől fogva ilyen. Ezzel kezdi a saját levelét. Ugyancsak ezzel kezdi egyébként az evangéliumát is kezdetben. Ez a harmadik, a Mózes első könyve, ami így kezdődik, hogy kezdetben, illetve kezdettől fogva. Tehát János valami olyasmiről beszél, ami mindig jelen van, amilyen az Isten, ami soha nem változik, ami nem is lehet megváltoztatni. Amiről nem lehet hazudni. Ami egész egyszerűen olyan, hogy az ember a szívét kinyitja rá, akkor hallja, látja, megfigyeli, megtapintja, és megjelenik neki. Ez a világosság, amiről János beszél, maga Isten. Azt is mondhatnánk, Nagyon egyszerű, hogyha lefordítanánk, persze elégtelenek a szavak, hogy tiszta fény. Ez valami olyasmi, ami megnyílik az ember számára. Aki ugyanúgy, ahogy a hallhattuk prédikációban, olyan ez, mint amikor a függő meghasad középen végig. És hirtelen átömlik az Isten. Mint hogyha a vakemberek megnyílnának a szemé, és beömlik a fény. Mint hogyha a szívnek egy burkai felattanna szinte lehet, mint hogyha hallaná is az ember azt az elengedést, azt a megkönnyebbülést, és belé árad a világosság. És tulajdonképpen ez a világosság, ez az, aki nekünk minden megijedt tapasztalásunk mögött ott van. És amikor ezt felismerjük, máshogy mondom, amikor a kegyelmet megkapjuk, mert kegyelem által ismerjük fel, akkor megértjük. Nem úgy értjük meg, hogy ismét lehet egy jó, szép teológiai rendszert felállítani, hanem mint ahogy a csók ízét megkóstoljuk. Azért próbálok ennyire egyszerű lenni a szavakkal, mert János maga ilyen egyszerű, nem kezd el bonyolítani. És itt jön az, hogy megvizsgáljuk magunkat. És ugye mi azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, sőt, délelőtt ismételten elmondtuk az apostoli hitvallást. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de amikor apostoli hitvallást mond az ember teljes szívéből, akkor ez a világosság, mintha átszürem lenne. Mint hogyha ebből megkóstolnánk valamit. Kicsit olyan, mintha ha himnuszt énekelnénk. Tehát kihúz bennünket. De ott hallhatunk arról, hogy mennyi méltóságunk van. Tehát ezt tesz bennünket méltóvá, és amikor beáll ez a kegyelem, akkor talpra állít bennünket. Mert amikor a törvény összetör minket, és meglátjuk, hogy milyen bűneink vannak, és erről fog beszélni a szakasz tovább, akkor a kegyelem az, amelyik még jobban összetör bennünket, de talpra is állít. És amikor erre tudunk emlékezni, és ebben maradunk, akkor az életünk egyszerű, akkor az életünk bonyolítástól mentes, akkor a gondolatok annyira nem kínoznak bennünket, az érzelmek nem annyira zsarnokiak, mint ahogy bennünk az szokott lenni, ahogy csapongunk akár egy vita, vagy egy félhangos felszólás után, ahogy reagálunk. Mert ezek is csak fények. De a világosság az világosság. A fény az már megtört világosság, értsük jól. Amikor már a prizma széttöri. És ennek megfelelően vannak a tárgyak is magunk körül. És ennek megfelelően épülnek föl bennünk is a gondolataink. Ennek megfelelően látjuk magunk körül tagoltan a világot, hogy minden rendben van, hogy van fönt és van lent. És így alakul ki a rend. És ez egy olyan rend, amit nem kell megszervezni, hanem önmagától, egész pontosan Istentől rendelt, és Istentől teremtett, és attól született. És hogyha mi azt mondjuk, ezt felismerjük, hogyha mi azt mondjuk, hogy mi ezt tudjuk, mert János egész végig ismeretről beszél, ezt azért szögezzük le. De közben sötétségben járunk, akkor hazudunk, és nem cselekesszük az igazságot. Az, aki túl nagy kritikai éllel rendelkezik az igével kapcsolatosan, az nem fogja megérteni Jánost. Az, aki nem nyitott szívvel fogadja és nem úgy fogadja, ahogy János eléadja saját magát és az igét, magát a Krisztust, teljesen félreérti. János és Isten, Krisztus nem megérteni kell, hanem elfogadni kell. És utána majd megérteti magát. De ha mi megérteni akarjuk, sőt elvenni akarjuk, sőt, mi akarjuk megmagyarázni, hogy ki ő, mi ő, és majd ez hogyan épül föl, és szerintem miről szól az ige, akkor tévedünk. Tévedünk. Akkor sötétségben járunk. Akkor hazudunk. És ha nem cselekszük az igazságot, az pedig nagyon egyszerű, hogy mi az igazság, ugyancsak Jánosnál olvasható. Az igazság az, ami megszabadít. Tehát a mi cselekedeteinknek megszabadítónak kellene lenni. Ami dolgaink, amit végzünk napról napra, arra kéne, hogy irányuljon, hogy a másik embert, a fele barátot felszabadítsa a bűnjárma alól. Hogy ahogy hallhattuk délelőtt, hogy összeállva Krisztus mögött falanxként neki vágni, mint harcosok. És ez tehát itt van az, hogy ezek nem óriási dolgok, amiről János beszél, hanem ehhez képest minden más viszonyítás, semmi. Erről később fog beszélni egyébként a világ szeretetével kapcsolatosan. Hogy aki a világot szereti, az megcsalja magát. Ne szeressétek azt, ami a világban van. Mindig a világhoz mérünk. De nem. Nem lehet Istent a világhoz mérni. Legfeljebb annyira, mint az agyagcserepet a sárkovács a keramikus után. Amiről beszél János, az túl van minden ez. Ami saját szívünket, ami lelkünket, értelmünket, erőnket akarja felszabadítani. Folyamatosan. Mindig. És Isten mindig ahhoz atya, mindig munkálkodik, minden pillanatban keres minket belül, ami szívünket próbálja megszólítani. Nem téged, értsd jól. Nem azt akarja megszólítani, akinek te gondolod magadat, hanem aki te valójában vagy. Nem a szépen felépített ember, aminek vannak címei, aminek lehet, hogy van diplomája, aminek van két lába, két keze, embernek gondolja magát, és így tovább. Hanem azt, aki szenved. Nem a férfi szenved, nem a nő szenved. A lelkünk gyötrődik. És János ezt nagyon egyszerűen mondja. És itt beszél egy választóvonalról bizony, a világosságban járásról. Igazságról beszél. És olyannyira egyszerű a szavajárása, hogy igazából nem lehet rajta magyarázni. Ha pedig a világosságban járunk, melyikünk tudná megmondani azt, hogy ez mit jelent? Világosságban járni. Mikor volt velük utoljára az, hogy mondjuk 5 percen keresztül akár a tus alatt voltunk, akár az utcákat róttuk, azt éreztük, hogy a paradicsom, a mennyek országa az itt van. Mert ez a világosságban járás. Miképpen, ahogyan ő maga a világosságban, ha világosságban járunk, az azt mondja, hogy Krisztusban járunk. Tehát itt nem arról van szó, hogy megpróbáljuk érteni értelemmel, hogy mit jelent az, amit János mond, hanem egy nagyon is saját szívünkben megélt tapasztalatról beszél János. Amit ő megír. És ettől ennyire tiszta. Óriási lehetőség. Hát János olyat mond nekünk, amit az ige mindig mond, az ige mindig ugyanarról beszél, amit Móriczka, mindig ugyanaz az jut eszébe mindenről. De nekünk nem. Az ige az gyerekek már, vagy testvérek, nem tudom, hogy mondjam, olyan, mint egy centrifuga. Egyszer belekerültök, vagy hogyha nagyon áldálunk, akkor kihajít magából, vagy pedig teljesen tisztára mos. Centrifuga azért, mert egyre jobban, egyre inkább átitatja az embernek a lelkét, átitatja az embernek a szívét, a gondolkozásmódját megváltoztatja, és többé már nem gondolkodik, hanem világosságban jár, és amit mond, amit cselekszik, az felszabadító. Na hol vagyunk mihez képest, ugye? Hát én eléggé messze. Azt mondja, hogy akkor közösségünk van egymással. Tehát itt egy létbeli közösségről beszél. Nem szóló közösségről beszél. Arról a létbeli közösségről beszél, amit hiszem, hogy ti is megéreztek, ahogy az ember egy Isten tisztelt alatt, akár a mi atyánk, akár ahogy mondtam volt előbb a hitvallásnak az elmondása alatt, az a méltóság, amit az új embernek nevezünk, az a fa, ami a mennyek országa mi bennünk, ami kihúzza a mi gerincünket, ami békességet áraszt ki, és ami nyugodalmat ad, és ez az, amiben nekünk van közösségünk. Nem másban. Hogy felismerjük közösen ezt az igazságot. És hogy az ige ehhez ad nekünk keretet. Hogy hogyan tudjunk beszélni arról, amiről nem lehet beszélni. Hogy hogyan hirdetjük az igét, mint az ige hirdetés bolondsága. Az ige arról beszél, aki ő maga. Viszonyítás, külső viszonyítás nélkül, miközben mindenhez tud ő viszonyulni, de semmit nem lehet hozzá hasonlítani. Tehát itt egy törés van, és a törésről most beszél. És Jézusnak, az ő fiának véle megtisztít minket minden bűntől. Mikor vágtátok meg utoljára az ujjatokat? Mikor fájt utoljára valami? Akár a csípőtök, akár a hátatok, akár a fejetek, akár a kezetek, a lábatok, bármi. Mikor láthatok utoljára szenvedő embert? Mikor láthatok utoljára valakit, aki szűkül, aki fél és tudja, hogy meg fog halni, vagy el fog pusztulni? Vagy a halál árnyékában minden hitét, minden reménységét elvesztett embert? Na most az, akiről beszél János, a mi Urunk, a Jézus Krisztus, ő mindazt, amit ti láttatok, és hallottatok, mind, amit a saját testetekben megtapasztaltatok, és mindazt, ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit szemünkkel láttunk, amit megfigyeltünk, kezünkkel is megtapintottunk, tudta. És úgy vállalta a keresztet. Azt is tudta előre, hogy mi is itt fogunk ülni, és erről fogunk beszélni. Tehát értsük meg, hogy itt az értelemnél túl jutunk. Itt oda jutunk el, akik vagyunk, és aki az Isten. És hogy van-e nekünk közösségünk vele, avagy nincsen. És felismerjük-e, hogy mi az, ami bennünket közösséggé tud tenni, és mi az, ami megtisztít bennünket minden bűntől. Fia az, akivel az atyának mindig közössége volt. Beszéltünk arról, hogy világosságban járás. Amikor a mennyek országa köztünk, bennünk, illetve rajtunk van. Amikor minden tökéletesnek látunk, amikor minden a helyén van, amikor minden rendben megy, bármi történik is, látjuk azt, hogy az Isten üdv tervébe ez hogyan illeszkedik bele. Semmi kétség nincs a mi szívünkben, semmi fájdalom, semmi olyan nincs a mi szívünkben, ami szenvedésre, vagy bánkódásra, hitetlenkedésre adna okot, hanem valóban a világosságban vagyunk, a Krisztus ezt élte meg folyamatosan egész életébe. És amikor keresztre ment, ez a közösség akkor hagyta el őt. Akkor kiáltott fel úgy, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? Vajon melyik evangéliumban van ez is benne? Mi? Nem mondom azt, hogy meg se értjük és fel se fogjuk. De sokkal inkább azt mondom, hogyha mi az értelmünkkel akarjuk megérteni, felfogni, hogy miről beszél az ige, próbáljunk a mi életünk csúcs tapasztalatán, amikor a legboldogabbak voltunk egész életünkben, keresztül nézni erre. Akkor vagyunk a világosságban. És ahhoz képest hányszor és hányféleképpen buktunk mi ebből ki? Hányszor ismertük fel a kegyelmet? Hányszor nyugtatott le minket az ő áldó keze? Hányszor vigasztalt meg bennünket gyászban, amikor a legközelebbieket vesztettük el? Akár saját gyermekünket, szerető feleségünket, férjünket. Vagy hányszor próbáltunk pont ellenkezőleg mi ilyenekre szert tenni is, a hiánya, annak a kínzása, hogyan és miképpen taposott le bennünket az érzelmeink mocsarába, abba a sár tengerbe, amit emberi létnek hívunk. Akkor jól gondoljuk meg, hogy ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg. És nincs meg bennünk az igazság. Mert amikor az igazság bennünk van, akkor az mindig felszabadító. Amikor mi a kegyelemmel együtt vagyunk, és a kegyelemnek a kiáradását szemléljük, élvezünk, tapasztaljuk, abban örvendezünk, akkor ilyen nincs. És mindig ebből kiesünk, és visszaesünk abba, amit úgy hívunk, hogy okozat, nagyon egyszerűen beszél, visszaesünk abba, amit úgy hívunk, hogy a törvénynek az igája, és törvényeskedünk. Sőt, magyarázkodunk. Sőt, ítélkezünk. És aki ítél, ahogy Jakab apostol mondja, az a törvényt akarja megítélni. Bírája lesz a törvénynek. És mi oly sokszor, oly sokféleképpen tudjuk ezt a mércét másokra alkalmazni, az szinte gyönyörű. És elfelejtjük azt, hogy nem más, nem mi magunk. És Krisztus ezt a mi magunkat, én magamat oda teszem, ezt mutatja meg. És teljességgel egyedülálló ez az egész világon. Bármiféle más vallásnak az úgynevezett gondolatmenete, vagy filozófia, teljesen mindegy. Ehhez így, ilyen belsőségesen, ennyire nyilvánvalóan, ilyen őszintén, egyik se tud mondani semmit ehhez. Ami bűnünk, és tudjátok mi a bűn, az ős bűn, hogy elváltunk Istentől. Ami bűnünk ez. Mert aki a kegyelemben él, az már nem elvált Istentől. Az ismét egyesült Isten. És itt egy nagyon különleges dolgot, ami a magyar nyelvhez kapcsolódik, hagy írjak föl a táblára, egy ilyen exkurzusként. Magyarul úgy mondjuk, hogy vallás. Ugye ez olyasmi, mint a... Itt a bűnöknek a megvallásáról van szó ugyanis. Ez a vallomás. Ki mit vall? De aki valaki... Hogyha valamit vall, akkor vállalja is azt. A vállakon. Mit hordunk a vállon a kereszt? Ez nagyon magyar visszanyúlás, értsük jól. Tehát ezt mi meg tudjuk tenni magyar. Mások nem magyar. De az eredeti vallás szó, az nem így szól. Az nincs meg a magyar nyelvben így. Religió. Religió. Vissza, ez pedig azt jelenti, hogy kötni. Ez ugyanaz a szó, mint például liga. És ebből ered, ligére, mindegy négy és ragozású latin szó, nem ez számít. Tehát a vallás az olyan, mint ami visszaköt bennünket Istenhez. És a mi vallomásunk az, ami bennünket Istenhez visszaköt. Mert felismerjük magunkat, felismerjük azt, hogy miben vagyunk, felismerjük azt, hogy a bűneinkben vagyunk, és megvalljuk. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. Miért mondja a János apostol, hogy és megtisztít minket minden gonoszságtól? Nem hiába mondja ám, mert hát megbocsátja bűneinket, gondolhatnánk, hát ez elég, nem? Igen, elég, csak ez olyan, hogy amikor egyszer megtérünk, amikor egyszer megvalljuk a bűneinket, akkor akár 5 percig, vagy 20 percig, vagy másfélen keresztül nagyon szépen mennek a mi dolgaink, de utána megint ismét visszaesünk. Utána megint ismét hagyjuk, hogy a fények, a világnak a fényei, a csábítása elragadjon bennünket, elragadjon a mi gondolatainkat, a mi érzelmünket, és ismételten a gonoszt termeljük ki magunkból. Tehát ez olyan, ahogy Pál apostol mondja, hogy akiket elhívott, azokat meg is igazítja. És akiket megigazít, azokat meg is tisztítja. Tehát egy nagy feszültség ez. Egyfelől már ismerjük, már ismerhetjük a kegyelemben az Istent. És már is a célban vagyunk. És már is minden jó. De látjuk azt, hogy kevesek vagyunk, látjuk azt, hogy milyen hibákkal küzdünk, látjuk azt a gondjainkat, amit nem tudunk túllépni, szembe jönnek velünk a próbák, szembe jönnek velünk a gondolkodásunknak a tisztázatlansága, ami szívünk rejtekének a sötétsége, és erről beszélünk gonoszságról. És a világ, a sátán az mindenbe beleakaszkodik. Mindent próbál megcincálni. Mindent megpróbál felnagyítani. Felnagyítja a mi kicsi gondolatunkat nagy gondolattá. Nagy gondolatot felnagyítja egy kis érzelemmé. Azt az él kis érzelmet felnagyítja nagy érzelemmé, és már is elsöpör bennünket a sötétség, és már nem a világosságban vagyunk. És már ismételten szenvedünk, már ismételten másra figyelünk, ismételten nem a kegyelemre, a Istenre figyelünk, és nem igazságot cselekszünk, hanem visszaesünk. És erre figyelmeztet János, hogy ha azt mondjuk, hogy nem vagyunk bűnösök, hazuggá tesszük őt, és nincs meg bennünk az ő igéje. Az ő igéje az, ami valami értelem és érzék feletti módon minket egyre inkább napról napra, ha mi gyakoroljuk magunkat a mi vallásunkban és hitünkben és odafigyelünk, egyre jobban figyelmeztet, és egyre tisztábbá válik a saját életünk. Nyilván először az úgynevezett belső lelki életünk, utána pedig az kiárat körülöttünk is, ami otthonunkban, ami kapcsolatunkat megváltoztatja, ami barátainkkal, feleségünkkel, férjünkkel, feljebb alávalókkal, családdal, minden mással. És minél inkább ebben tudunk járni, minél inkább a világosságban járunk, annál kevésbé érint meg bennünket a világnak a szele, annál kevésbé szenvedünk bármiféle változástól, annál kevésbé tud minket megragadni a sötétség, és annál inkább Isten mi bennünk az úgynevezett gonoszságot felszámolja, és folyamatosan a mi bűneink bocsánata által magához vesz, és amit hirdet nekünk, hogy ő világosság, és egyre világosabb lesz. Ide egyetlen kicsike kis anekdotát szeretnék, nem is anekdotát, inkább ilyen üzenetet és tudósítást. Amikor ez nagyon-nagyon testivé válhat, ahogy a Krisztus nagyon-nagyon testivé vált, és nagyon-nagyon meg is ölték test szerint, hogy tapinthassuk, hogy láthassuk, hogy megfigyelhessük az ő halálát is, és amikor feltámadt ugyancsak nagyon-nagyon tapinthatóan, akkor láthatóan beszélnek az egyházatyák arról, a saját tapasztalataikból, hogy amikor Istennel vannak, akkor a sötétben is látnak, és a sötétben is tudnak olvasni. Az egyházatyáknál ez egy tudósítás, amit lehet olvasni. Több helyen, több szent beszél erről. Na most a világosságban való járás az valami ennyire közvetlen dolog. Ennyit szerettem volna elmondani, és ezek mind előttünk van. Tehát János olyan lehetőségekről beszél nekünk, ami túlmutat minden világi lehetőségünkön. Olyan kincsről beszél, ami túlmutat minden mulandón. És olyan óriási dologról beszél, amihez képest a mi óriási fogalmaink csökevényes, nyomorék, törpék. Ezért kell, hogy mi az ő igéje által megtisztítsa a mi értelmünket is, mert az értelmünk is a gonosznak van adva. Én ennyit szerettem volna elmondani ma este. Adja az ég, hogy az ő lelke által és a szívünk odafigyelése által ezt megértsük, hordozzuk magunkba ezeket, forgassuk magunkba ezeket az igéket. Ismételten ehhez emellé is szeretném oda vigyeszteni azt, hogy az úton járás az rögös út, az kemény út, azt gyakorolni kell, azt oda kell figyelni. Nem beszédben áll az Isten országa, hanem erőben. Viszont az ige ereje az bennünket képessé tesz arra, és ahogy ő megígérte, és mivel bármi, amit megígér, az igaz, megígérte, hogy ezt mi is meg fogjuk érteni, és meg fogjuk látni. Ebben a reménységben, ebben az odaadásban csendesedjünk el az ő világossága előtt, és nyíljunk meg előtte, hogyha az elcsendesedés után bármilyen kérdés felmerül bennünk, akkor tegyük föl nyugodtan, hát ha valakinek közülünk van rá bölcsessége, hogy meg tudja válaszolni.